történelmi pillanat volt.
Igen. És mondjuk az nem feltétlenül kompozíció volt, hanem egy dokumentációja.
Igen.
Egy nagyon jó dalnak. Igen. Amiért én tök hálás vagyok, szerintem ezt így amennyire csak lehet pumpálják.
Igen. Hát most akkor már beszélhetünk az Emilia Perezről, mert kettő zenét is köszönhetünk ennek a filmnek ebben a kategóriában.
Igen.
Az egyik az El Mal, ami a campebb, musicalesebb, ilyen teljesen extravagáns és nagyívű dologról van szó. Amúgy engem így egészen szórakoztatott, amikor hallgattam, hogy a latin zenei elemek néha átmennek ilyen akár metálos dolgokba is, és meg hát nyilván rockoperás, mert hát egy musicalről van szó, amúgy musicales elemek is nagyon-nagyon sokszínű dologról van szó, ilyen igen. Nagyon masszív az a szám.
Igen, nekem ez a szó ereszt, tehát későbbi dolgai jutottak róla eszembe, és amúgy meg ez egy teljesen legit stílus, amit, tehát hogy több alkotót hallottam abból a régióból ebben zenélni, szóval igen, viszont Kempet is hallok benne ezerről.
Igen.
Viszont klassz, tehát hogy voltak szerintem erős dalok benne, voltak nagyon gyengék. És mondjuk az nekem úgy őszintén szólva kicsit langyos volt, hogy a dalok nem nagyon adtak hozzá a sztorihoz.
Aha.
Tehát mindegyik ilyen elbúbiskolás, merengés eredménye volt, és aztán meg ment tovább a sztori. Szóval emiatt egy idő után már nekem így leültek a dalok, de ja. Tehát ez például szerintem kifejezetten erős volt benne.
Igen. Ezt a számot Zoe Saldana, az egyik főszereplő, Carla Sofia Gascon és Camille éneklik. A másik dal, amit az Emilia Perezből jelöltek, az a Mi Camino, az Én utam. Uh-huh. Ezt a minimális spanyol tudásommal is fordítógép nélkül tudtam.
Wow. Én csak El Camino-t ismertem.
Sikerült, tehát igen, itt egy ilyen birtokos szerkezetet láthatunk itt. Na, és az előadónk az nem más, mint Selena Gomez. Ez a szám annyira jellegtelen szerintem.
Az.
De nagyon meglepődtem, hogy ez is ugyanabból a filmből van amúgy, tehát hogy még az Elmánál így éreztem a... Nem mondom, hogy feltétlenül sokat hallgatnám azt a számot is, de hogy így éreztem benne ezt az erőt.
Umfot,
igen. És,
ami valahogy elfogyott addigra.
Igen.
És valahogy igazából az is furcsa volt, hogy a film második felénél meg a zene az kb. Ilyen másod, tehát így az anyósülésbe kényszerült kb. Úgy éreztem. Szóval, hogy ott se volt egy ilyen nagyon határozott valami. De igen.
A Selena Gomez is benne van a filmben amúgy.
Igen, Selena Gomez az tehát a... Hú, elfelejtettem a nevét a karakternek a
nem
filmben.
Baj.
De hogy igen. Igen, a feleséget játsza, és ja. Egyébként megjegyeznék annyit ezzel a filmmel kapcsolatban, mert keringenek dolgok.
Amúgy még annyi miatt a komoly dolgokra rátél. Viszonylag komoly amúgy, azért nem nagyon. De a Selena Gomeznek a spanyol akcentusát amúgy nagyon kritizálták, mert bár neki vannak mexikói gyökerei, meg hát a neve is eléggé latinos, de hogy ő amúgy ilyen abszolút amerikai, és hogy nem igazán beszél feltétlenül spanyolul a zenéjében, és nagyon ritkán vannak ilyen exotikus szexi elemként használva. Tehát amúgy ahhoz képest, hogy így hívják, azt gondol, meg ugye egy mexikói popstárról kapta a nevét még kislányként, akit szintén Selenának hívtak, de hogy amúgy annyira nincs jelen amúgy a zenébe szerintem a spanyol, meg a mindenféle latin gyökerek, és ezért sem illet annyira hozzá ez a világ, és azt érzem, hogy mintha az ő ilyen sterilebb zenei világához tisztították volna le inkább ennek a Mi Camino-nak a stílusát, ahelyett, hogy valami olyan karakteres legyen, mint ez a másik, az El Mal.
Igen. Egyébként ezzel kapcsolatban láttam vele egy interjút, és mondta, hogy igazából nem nagyon adtak neki, tehát ilyen iránymutatás, nem nagyon volt, tehát nem nagyon kapott segítséget, hogy így a régiónak az akcentusát így begyakorolja, úgyhogy így próbálta tenni, amit tesz. De tehát úgy láttam rajta, hogy tehát hogy így bocs, hogy ja, ezt így benéztem, de hogy így ennyit tudtam összehozni, mert hogy nem nagyon tudtam, hogy egészen pontosan mit csináljak. És amúgy ezt vettem egy kicsit, nem akarom ezt bőlire ereszteni, csak hogy nekem úgy jött le, hogy igen, ő is bele volt kényszerítve egy kicsit ebbe a dologba, így a rendezőnek nem volt feltétlenül szerintem olyan tiszta víziója ezzel a dolgok kapcsolatban, hogy mi legyen ez, vagy lehet, hogy beleszóltak mások is, nem tudom, mi volt a színfalak mögött, de hogy kicsit ugyanezt a, nem tudom, ilyen púdert éreztem a többi szereplő körül is, és hogy így rá volt húzva például a transz nevű karakterre is egy ilyen, szóval nem tudom, eleve nagyon kemp az egész film. Tehát, hogy szerintem nem is feltétlenül akartak ezzel valami nagyon nagy üzenetet adni, vagy ilyesmi. De hogy a transz nemi karakter az így úgy van ábrázolva, hogy tehát miután átműteti magát egy ilyen pár éven belül, ami egy ilyen gyors montásban történik, tehát így snit, szevasz, meg vagy, bumf. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban nincsen igazából túl sok minden a sztoriban, hogy mondjuk milyen ez a folyamat, és milyen hosszú ideig tart valójában. És nem tudom, utána pedig, tehát az előző életét azt itt teljesen titkolja, de úgy, hogy a saját gyerekei előtt, szóval olyan furcsa, nem tudom, ilyen, mintha egy ilyen, nem tudom, valahogy úgy kezeli a témát, mintha valami árul lenne. És az a helyzet, hogy nem tudom, akiket így láttam, transznemű embereket a médiában, meg újságírókat, azoknak az a véleménye az, hogy ez egy ilyen elég rossz sztereotípiát visz tovább. Hát, mert hogy a legtöbb ember az így tisztában van azzal, hogy így változott, de hogy így vissza tud nézni a múltjába, nem úgy csinál, mint hogyha az meg se történt volna, és valahogy ezt propagálja tovább ez a film. Aztán meg voltak olyan megjegyzései a színésznőnek, hogy amik ilyen elég rasszisták voltak, meg tehát ilyen különböző gázdolgokat mondott Twitteren, így a pár évvel ezelőtt, és akkor ezzel kapcsolatban is történtek dolgok, és hogy így jobbról-balról jönnek így az infók ezzel kapcsolatban, de hogy mindenki dühös valahogy erre a filmre, és aztán meg azt éreztem, hogy közben a sztori is arról szól, hogy kőgazdag emberek szenvednek ettől a dologtól, és a színészek is, akik ebben játszanak, azért elég gazdag emberek mind, és valahogy elkerülik szerintem azt a részét, ami mondjuk azokra reflektálna, akiket ez tényleg érint a valóságban, és mondjuk nem kőgazdagok. És szerintem a film az nem is akart ezzel foglalkozni, egy ilyen kempes, ilyen musicales cucc volt, ami itt-ott kicsit szerintem így lötyög, de hogy nem tudom, az Oscar díját adón valami olyasmit akarnak ebből így faragni hirtelen, ami valójában nem. Tehát, és ez egy kicsit nekem furcsa, és szerintem inkább árt ezeknek a dolgoknak, tehát hogyha akartok ilyen földhöz ragadtabb, nem tudom, akár, tehát az ilyen gender dolgokkal kapcsolatos ilyen dilemmákat érintő filmet nézni, akkor mondjuk keressetek rá Keegan-en Fúzónak a YouTube csatornájára, ott van a Grey Area, The Perspective of Masculine Female, ami tehát egy rengeteg interjúval, meg valós adattal teletűzdelt, nagyon informatív, félig dokumentumfilm, félig pedig dráma, ami a saját életén alapult. Magyar felirat is van hozzá, és szerintem az elég jól informál olyan embereket, akik mondjuk többet szeretnének tudni ezekről a fajta dolgokról, és sok embert meghallgatnak, akiket ez tényleg érint. Tehát mondjuk ezt tudom javasolni, meg hát Abigail Thorne-nak, meg Natalie Wynne-nek a munkásságát is, őket is megtaláljátok. Abigail Thorne az a Philosophy Tube-ot viszi, Natalie Wynne az a ContraPoints-ot, de például a magyarok közül meg ott van a Wordless csatorna, aki pedig saját bevallása szerint egy fotelharcos transzfiú, és szerintem nagyon érdekes meglátásai vannak magyarországi viszonylatban is a dolgokkal. Igen, szóval mondjuk ennyit tudnék még ez így hozzárakni, hogy szerintem, tehát hogy ez a film nem az, aminek így csinálni szeretnék az Oscar-díját adó. Hát
ebből is jönnek igazából a bonyodalmak és a félreértések.
Igen.
Innentől kezdve. Uh-huh. Ja, meg hát igen, hogy nagyon benézték, hogy igazából kicsit nekem gyanús, hogy ugye történelmet akartak volna írni azzal, hogy igen, transznemű lesz majd az egyik jelölt, vagy akár a díjazott.
És már lemaradtak.
De hogy közben meg ezen kívül ugye itt, ja, hogy nem, tehát hogy szerintem itt amúgy nem feltétlenül a teljesítményből indultak ki, hogy, tehát hogy, mintha ez a film annyira jó lettne amúgy is, hogyha nem ezt a témát dolgozná fel.
Igen, azt használják mankónak, ami szerintem elég kusztustalan, meg a színésznő is ezzel jött, hogy most így ráduplázott azokra, amiket így mondott korábban, hogy igazából nem tehetek róla, és csak azért támadtok, mert transz vagyok. Tehát, hogy behúzzák ebbe a dolgot, miközben azért hello, tehát, hogy 10 évvel ezelőtt jött ki a Tangerine, Sean S. Baker től, ami két transznemű fekete nő főszereplővel megy, tehát, és egy baromi jó film 10 évvel ezelőtt. És nem az a lényeg, hogy hú, ők transzok, uramisten, hanem nem, két ember az utcán. Tehát, hogy most meg úgy csinálnak, mintha ez lenne így, hogy most végre kiáltunk, és mint, tehát, hogy le is vannak maradva, ahogy mondjuk így Hollywoodban ez elég gyakori szerintem, hogy egy ilyen 4-5 évet le vannak maradva.
Meg kamóan jó emberkedésük általában, tehát, hogy...
Tehát ezek az emberek így, érted, ilyen több millió dolláros ajándéktáskákat adogatnak egymásnak szerintem, meg tehát, hogy honnan faszba tudnák ezek, hogy milyen egy érted, transznemű embernek nyomulni az utcán, vagy akárhol a boltban. Hát szóval hányják le őket akár, vagy ilyesmi, hogyha úgy adódik, szóval itt most lehűtöm magam.
Na, akkor ugye az Emilia Perezről volt szó, amiből két számot is jelöltek az Oscarra most. Amúgy ez az egyetlen film, amit bármelyikünk látott, tehát hogy a továbbiakban nem fogunk filmekről ennyit beszélni.
Igen,
A The 6888 című filmből jött a Journey című szám még jelölésként Hurt-től, ami egy ilyen standard, ilyen R&B-s, zongorás, nagyívű popballada, ilyen korrekt, már elég sok ilyet hallottam, a betét dal kategóriában rendszeresen vannak amúgy ilyen zenék jelölve minden évben. Amúgy ez a film fenn van Netflixen, Tyler Perry rendezte, aki egy borzasztó ripacs színész, de egyébként van egy-két értékesebb filmje is, de azért nem egy magas minőségű dolgokkal.
Hát, nem tudom, hogy hány Madia filmet csinált.
Ezek a Madia karaktere, amikor
hát
ez nem transz, hanem ez crossdressing, tehát ugye amikor a beöltözik egy ilyen idős néninek.
Ja.
Igen, ez a poén.
Igen, hogy ez a vicces. Ja, tehát, hogy ez,
de ez annyira nem vicces.
Amúgy. Nem, már nem az. De van egy réteg, aminek ez még mindig vicces.
Igen, rengeteg folytatás van, de mindegy, de ez amúgy ez egy komoly film, ez a 6888-es, ez egy női osztagról szól a második világháborúban, amelyben sok fekete nő volt ebben az osztagban, és ők postások voltak, és az volt a feladatuk, hogy a fronton osszanak ki a küldeményeket a katonák között. És amúgy szerintem tök érdekesnek tűnik, egyszer majd lehet megnézem, mert ez az egyik legkönnyebben elérhető, ha van valakinek Netflix előfizetése. És akkor még az Oscar jelölt betét dalok között volt a Never Too Late című dal, ami egy Elton John dokumentumfilmnek, az Elton John Never Too Late-nek a főcímzenéje, az a Disney Plus-on látható, és Brandi Carlile-al éneklik, aki egy country énekesnő. Amúgy ez egy jó szám szerintem. Ez szép volt nagyon, meg... Ja.
Olyan, mint egy...
Elton John szám.
Igen, mint egy ilyen előfűtött, kellemes takaró.
Ja, jó hallgatni még mindig amúgy Elton Johnnak a hangját. Hát a producer az Andrew Watt volt, akiről már beszéltünk, a Rolling Stones legutóbbi albuma, az Iggy Pop legutóbbi albuma kapcsán többek között. És Andrew Wattnek annyira ilyen tipikusan túltolt ilyen rock... produceri munkái vannak, és ő mainstream popból jött amúgy, és lehet, hogy azért szereti így ennyire ilyen tisztára kihúzni mindent, hogy, de hogy néha így a vokálokat is, nem tudom, és így eltoncsolni hangja. Nyilván most már azért egy idős emberről van szó, de hogy szerintem nyersebben, kevesebb ilyen kompresszióval, meg mindenféle effektekkel, akár lehet autotune is van benne, szerintem így ezek nélkül sokkal jobban szólna, és évek óta amúgy eltoncson az újabb zenében így rendszeresen producelik őt így, és hogy szerintem még biztos most is kijönnének tisztán azok a dolgok, még ha nem is ez a ilyen annyira brutál, zengőbbi vaj erősen, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt.
Igen, egy kicsit durván rámennek erre a ráncfelvarrós keverésre, miközben mondjuk elfogadhatnák, hogy igen, Elton John már egy öregedő ember, és hogy máshogy hangzik a hang, egy öregedő hangszál, de vagy lehet attól még baromi szép. Hallottam úgy élőben énekelni újabban, és hogy racsol azért, tehát hogy már messze nem az a kellemes hangja van, de ezt meg ki lehetne szerintem ugyanúgy használni, szóval baromi jó zongorista, baromi jó számokat ír, szóval.
Igen, amúgy még lesz majd olyan előadónk ma, akinek érdekesen öregedett a hangja egyébként szintén. Nem sokára. Ja, de amúgy tök jó, hogy ilyen nagyon lightos country elemek vannak beépítve, hogy ad egy olyan ízt. Amúgy Eltonnak volt már azért ilyesmi lemeze, csak mondjuk én nem hallottam, de hogy... annyi lemeze van, igen. hogy az pont nem, de azt hiszem csinált country-s dolgokat, próbálkozott ezzel, nem a fénykorában amúgy, de hogy egy érdekes, hogy ebbe a tipikus Elton John zongorás baladába hogyan épül bele a country, az énekes nő és a néha banjo, meg ilyesmi hangszerek által. Meg szerintem amúgy ezzel, hogy Brandy Carlile-nak viszont egy ilyen fiatal, tiszta hangja van, amin nincsen annyi produceri munka, ezért szerintem jobban is összeérhetne a két hang, tehát nem érzem olyan hatalmas duett kémiát a két hang között, ami lehet, hogy meg lenne, ha hagyták volna, hogy üljetek le egy a stúdióban, és hogy egyszerre vegyük fel mondjuk a kettőt.
Ja, nem tudom, lehet, hogy ez ilyen Disney dolog is, szeretnek mindent agyon tisztítani,
igen,
meg így visszahozni hallott embereket, meg itt, tehát, hogy ők ezt így csinálják elég pervez módon, és kicsit lehűthetnék magukat időnként.
De Elton John még él amúgy.
Ja, és de
soha vagy... nem késő.
Igen, never, de egyébként azt vágom, hogy a izének, Darth Vader hangjának is így, nem tudom, hogy hívják azt a színész, basszus, írtam, elfelejtettem.
Most én se, de nem baj.
Bocs. De például az ő hangját is trimmelik ezerrel, meg, tehát, hogy mi a francnak? Akkor miért csináljuk? Na, mindegy.
Ez ilyen, amúgy én kicsit reménykedtem, a Kylie Minogue-nak van egy nagyon jó Never Too Late című száma, és amúgy annak van egy ilyen zongora balladás verziója is, vagy ilyen gitáros, ilyen kis, az Abbey Road stúdión vett fel a Kylie egy ilyen albumot, ahol élőben játszak el a stúdióban. Aha. És ez a Never Too Late című ballada amúgy szerintem jobb szám, mint az Eltonék száma, és én kicsit reménykedtem, hogy az Elton John ezt énekli el, és hogy azt jelölték, mert így annyira meghallgatnám a hangján, hogy it's never too late to change your mind. Szerintem az ilyen nagyon ütős lenne.
Ja.
Na mindegy, de ilyen nincs. Hmm. És hát amit, akkor mi lesz az, amit most itt választottunk a betét dalok közül?
Hát a Sing Sing című filmnek a A Bird című soundtrackét, ami, megmondom őszintén, hogy én nem néztem meg ezt a filmet.
Én is, de engem ez nagyon érdekel, nekem így tetszik a világa a klip alapján, meg amiket láttam, meg elvileg barom jó.
Uh-huh.
De igen, egy Burton, a Sing Sing Burton szóló dráma, vagy ott játszódó dráma, és vizuálisan is tetszett egyébként, tehát hogy így amennyit tudok ezekről a filmekről, egyiket se láttam, de ezt érzem magamhoz a legközelebb így a vizualitásban, meg amiről szólhat, meg ilyenek.
Igen. Nekem is az volt a benyomásom, hogy egy jó betekintést tud adni ez a film ebbe az időszakba. Viszont igen, tényleg nem akarok hülyeséget mondani, csak felszínesen érintettem a filmet, de hogyha lesz több energia, meg időm, akkor meg is fogom nézni, és jobban belássam magam ebbe a dologba. De esetleg ez a zene nekem nagyon tetszik.
Igen. Ilyen jó kis neoszólos, R&B-s, akusztikus gitáros.
Igen. Szállingózós.
Téma. Laza.
Szállingózós.
Igen.
Tényleg, mint egy modell.
Így van. Az előadóink Adrian Quesetta és Abraham Alexander, és hát ugye megtörtént a hatalmas nagy vita, mert mind a ketten ezt a dalt választottuk ki az Oscar jelölt dalok közül.
Igen, ez volt, így rúgtuk össze a port.
Igen.
És azóta már kezet is fogtunk.
Nagyon durva. Tehát akkor következik a Like a Bird a Sing Sing-ből. Fülbe mászó is ez a szám szerintünk, vagy szerintem, de szerintünk ennek kéne megkapni az Oscart. Ez volt a Sing Sing-ből a Like a Bird című dal. Na akkor most pedig következik egy új állandó rovatunk, ami egy pörgetősebb dolog lesz.
Pörögjön is az első 20-as. A 4-ből. Ez a tiéd, Áron, egyébként.
Jó. Hát akkor én 2005-ből Santanától hoztam az Hermes-t.
dobjuk a következő 20-as.
A következő 20-as pedig 2005-ből egy olyan előadó, akiről annak kapcsán már egy kicsit megemlékeztem, hogy neki nagyon-nagyon érdekesen idősödött a hangja, és nagyon-nagyon új dimenziókat nyitott, amikor visszatért viszonylag hosszabb idő után a zenéléshez. Akiről szó van, ő Marian Faithfull, és a 60-as évek második felében voltak neki a legnagyobb slágerei, amik alapvetően az akkori pop hangzásba illeszkedtek, amit gyönyörű hangon is adott elő, és például az As Tears Go By című szám, amit az akkori pasi, a Mick Jagger és Keith Richards szerzett, ez lett a legnagyobb sláger, és egy a 60-as éveknek egy ikonikus figurájáról van szó, és drogfüggőség meg rengeteg magánéleti nehézség után 12 évvel később 1979-ben jelent meg a Broken English című sokkal experimentálisabb munkája, amin már egy egész más hangú Marian Faithfullt hallhatunk, akit már azért megtört az élet, de elképesztő bölcsesség van benne, és mindig szerintem hihetetlen remény meg szépség az előadás módjában. De hogy egy egészen más típusú előadót